18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Viktor Súlyog Tamás köztársasági elnöknek írt levelében azt közölte, hogy a kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. A levelet Gulyás Gergely tette közzé. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szerint a bíróság politikai döntést hozott, amely sérti a tagállami szuverenitást. Úgy fogalmazott, Magyarország alkotmányos önazonosságát is veszélyezteti az ítélet. A kormányfő szerint az Európai Bizottság által indított eljárás a gyermekvédelmi törvény módosításait támadta. Az Európai Unió bírósága ezt az eljárást áprilisban hozott ítéletével zárta le. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a döntés figyelmen kívül hagyja Magyarország alaptörvényét. A kormány álláspontja szerint a gyerekek védelme minden más jogot megelőz. A kabinet úgy véli, az ítélet sérti a nemzeti hatásköröket és az oktatás szabadságát. Latorcai Csaba szerint nem engedhető meg, hogy az egészségügyet üzleti alapon irányítsák. A KDNP ügyvezető alelnöke Facebook bejegyzésében élesen bírálta a Tisza kormány egészségügyi elképzeléseit. Úgy véli, a gazdasági miniszter túl nagy befolyást kapna az egészségügyi döntésekben. Szerinte ez azt jelzi, hogy nem szakmai, hanem más szempontok kerülnének előtérbe. Latorcai szerint már most feszültségek látszanak a leendő kormány tagjai között. Kifogásolta, hogy egyes döntések szakmai egyeztetés nélkül születnek. Bírálta azt is, hogy miniszterek közösségi médián keresztül üzennek egymásnak. Úgy fogalmazott, az egészség nem üzlet, hanem alapvető társadalmi érték. Szerinte a tervezett rendszer komoly kérdéseket vet fel az egészségpolitika jövőjéről. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. A nyaraló övezetekben csökkent az ingatlanok iránti kereslet a koronavírus járvány idején mért rekordhoz képest, közölte az ingatlan.com. Az elemzés szerint a visszaesés több térséget is érintett, de eltérő mértékben. A Balatonparton 2021 és 26 között jelentős, mintegy 59%-os kereslet csökkenést mértek. Éves szinten is visszaesés látszik, mind az északi, mind a déli parton. A Tisza-tó térségében kisebb volt a visszaesés, de ott is mérséklődött az érdeklődés. A Velencei-tó környékén inkább stagnálás figyelhető meg. A Balaton továbbra is a legdrágább hazai nyaralópiac, több mint 1 millió forintos négyzetméter árakkal. A szakértők szerint a magas árak és a megváltozott vásárlói szokások is szerepet játszanak a lassulásban. A piacot most már inkább stabilizálódás, mint gyors áremelkedés jellemzi. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én, számolt be róla a minap.hu. A rendezvény 10 és 16 óra között várja a látogatókat természetvédelmi és családi programokkal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzést tart. Ennek során a látogatók közelebbről is megismerhetik a környék madárvilágát. Az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház erdei iskolája játékos foglalkozásokkal készül az erdők témájában. 13 órától a holló látványetetését is meg lehet nézni. Jó idő esetén 14 órától az emúk fürdetésére is sor kerül. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a természetet és a természetvédelem fontosságát a látogatókhoz.
Az időjárásról.
Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon rádiunk magazinműsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, ma a demenciáról lesz szó. A demencia nem egy konkrét betegség, hanem egy gyűjtő fogalom. A panaszok hátterében különböző betegségek állhatnak. A demencia a kognitív képességek leépülését jelenti. A fejlett országokban az organikus agyi működés zavarra visszavezethető demenciák száma növekszik. Ritka esetben a 40-es életévekben is jelentkezhetnek az első tünetek, ám jellemzően 60 éves kortól kezdődően növekszik meg az előfordulása, írja a webbeteg.hu. A tavalyi évben 1,5 millió embert érintett a demencia hazánkban, ebből 250 ezer fő volt a beteg, az összes többi hozzátartozó családtag. A demencia közügy. Ez már annak a feledhetetlen alapítványnak a weboldalán olvasható, melynek célja a demenciával élők és gondozóik támogatása. A mai Európa Szalonban az alapítvány elnöke, dr. Melherné, dr. Kázár Ágnes lesz a vendégem.
Tudjuk, hogy hogyan alakul az életkor növekedésével, durván 65 éves kor fölött 5 évente duplázódik a demenciával érintettek száma. Ez egy nagyon nagy szám, tudva azt, hogy hogyan növekszik a 65 év fölöttiek létszáma a társadalomban, és ugye különösen kell figyelnünk a 80 év fölöttiekre, és mindezt, hogyha összevetjük azzal, hogy az aktív korúak száma pedig hogyan csökken, akkor ez egy elég riasztó adatot fog hozni. Ez az időskori függőségi ráta, statisztikában ezt így hívják. Jelen pillanatban Magyarországon 4 aktív korú jövedelméből tartunk el egy idős embert. Egyes becslések szerint 2030-ban 2 aktív korú fog eltartani egy idős embert, és ami még külön érdekes, hogy Magyarországnak van már olyan része, ahol ez a szám valós szám. Ez például Budapest 12. kerülete, ahol annyira előregedett az ott lakó társadalom, hogy gyakorlatilag így állunk most, hogy 2 aktív korú termeli meg egy idős ember támogatására szükséges összeget.
Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!
Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, vendégem itt a stúdióban dr. Melherné dr. Kázár Ágnes háziorvos, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok, köszöntöm a stúdióban.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
A témánk pedig a demencia. Egyes adatok szerint az elmúlt évben hazánkban nagyjából 250 000 embert érintett betegként maga ez a tünetegyüttes. Jól mondom itt az adatokat?
Alapvetően jól, bár ezt az adatot mondtuk 15 évvel ezelőtt is, tehát az fontos tudni, hogy nem tudjuk, hogy hányan élnek ma demenciával, illetve nem tudjuk az érintettek számát, becslések vannak erre, de körülbelül Budapest lakossága az, akit Magyarországon érint a demencia, akár betegként, akár pedig közvetlen hozzátartozóként. Ugye azért ez egy elég nagy szám, ez a lakosság 15%-a körüli szám. Mindezt úgy, hogy tudjuk, hogy a társadalom öregszik, és tudjuk, hogy a legfontosabb rizikófaktor a demenciák, az Alzheimer-kor kialakulásának az életkor. Tehát ahogy a korfa szélesedik az utolsó évtizedekben, úgy fog növekedni a demenciával élők száma. Sok országban van demencia regiszter, ahol pontosabb számokat tudnak. Hát nálunk ez várat még magára, hogy legyen ilyen. Úgyhogy a szám jó, csak nem tudjuk, hogy mennyire hiteles, valós, mert nincsenek igazi adataink.
És ahogy említette, azt jelenti, hogy a következő években, ahogy egyre jobban kitolódik az életkor, a megélt életkor, egyre jobban fog nőni a demens embereknek a száma? Ez várható?
Abszolút várható, hiszen tudjuk, hogy hogyan alakul az életkor növekedésével. Durván 65 éves kor fölött 5 évente duplázódik a demenciával érintettek száma. Ez egy nagyon nagy szám, tudva azt, hogy hogyan növekszik 65 év fölöttiek létszáma a társadalomban, és ugye különösen kell figyelnünk a 80 év fölöttiekre, és mindezt, hogyha összevetjük azzal, hogy az aktív korúak száma pedig hogyan csökken, akkor ez egy elég riasztó adatot fog hozni. Ez az időskori függőségi ráta, statisztikában ezt így hívják. Jelen pillanatban Magyarországon 4 aktív korú jövedelméből tartunk el egy idős embert. Egyes becslések szerint 2030-ban 2 aktív korú fog eltartani egy idős embert, és ami még külön érdekes, hogy Magyarországnak van már olyan része, ahol ez a szám valós szám. Ez például Budapest 12. kerülete, ahol annyira előregedett az ott lakó társadalom, hogy gyakorlatilag így állunk most, hogy 2 aktív korú termeli meg egy idős ember támogatására szükséges összeget. Tehát ez borzasztó komoly probléma, ezért is lenne célunk az, hogy ugye népegészségügyi prioritásként kezelődjön a demencia problémája hazánkban is.
Mi kellene egyébként ehhez, hogy nagyobb figyelmet kapjon maga a demencia?
Nyilván nagyon sokat kell beszélni róla, de összességében ez kevés, fontos lenne tudnunk azt, hogy hazánkban hány érintett van, az érintettek gondozására mekkora összeget kell fordítani, tehát számszerűsíteni kellene a demencia ellátását, akár a betegek ellátására fordított összeg vonatkozásában, akár az őket gondozók vonatkozásában, hogy az általuk meg nem termelt javak összegét kellene számolni, illetve az ő munkájuk valahogy számszerűsítésre kellene, hogy kerüljön, ahogy a fogyatékkal élő gyermekeket gondozó édesanyák elismert munkája az, hogy ők gondozzák gyermeküket, ugyanígy elismert munkának kellene lennie a demenciával érintetteket gondozó aktív korúaknak is a tevékenysége. Nagyon-nagyon sok minden kellene, de azt hiszem, hogy a legfontosabb tényleg egy olyan, nem is úgy mondom, hogy társadalmi összefogás, hanem döntéshozói összefogás, hogy megtörténjenek azok az előkészítő, felmérő munkák, hogy számszerűsíthető legyen, és összegszerűsíthető legyen a demencia problémája Magyarországon. Nyilván akkor lehet stratégiát kiépíteni, és akkor lehet egy olyan programot kínálni, ami lehetővé tenni azt, hogy jó életminőség mellett a demenciával élők, ameddig tudnak otthon, majd később 24 órás felügyelet mellett szociális otthonban tudják a mindennapjaikat méltóképpen tölteni.
Milyen társadalmi kihívást jelent maga a demencia? Mert ha most én arra gondolok csak, hogy egy demens embert ugye az állapotától függően gondozni kell, ha más nem, 2 naponta felnézni hozzá, vagy akit ugye állandó, hogy mondjam, felügyeletet kell biztosítani tulajdonképpen, vagy ahogy ön is említette, hogy egy otthonba kell, hogy elhelyezzék. Ez milyen társadalmi következményeket von maga után? Mert ha belegondolok abba, hogy mondjuk a rokon, aki lehet, hogy a munkáját nem tudja 100%-osan elvégezni, vagy a hozzátartozó, azért, mert gondoznia kell a családtagját, a rokonát,
vagy
akkor
a másik
már
oldalon, hogyha ezt nem tudja megtenni, mert a munkája nem engedi meg, akkor nyilván a betegeknek gyakorlatilag rohamos állapot rosszabbodásai lesznek, illetve jönnek az elkóborlás veszélyei, jönnek
a sérülések,
balesetek, a gyógyszerszedés hiánya miatt, vagy a nem precíz gyógyszerszedés miatt annak következményei, ez meg ugye az egészségügyre fog egy fokozottabb terhet róni. Hát, én nem is igazán tudnám megmondani, de azt gondolom továbbra is, hogy mindaddig, amíg döntéshozói szinten nincs akarat arra vonatkozóan, hogy ezt egyszerűen el kell kezdeni, és tudatosan el kell kezdeni, és föl kell valahogy készíteni az ellátó rendszert, és ennek megfelelő anyagi hátteret kell biztosítani, addig sokkal több terhet jelent ez, mind társadalmi szinten, mind gazdasági szinten, mint jelenthetne, hogyha ezek szervezetten működnének.
Tehát, hogyha tudnánk az adatokat, akkor már egyszerűbb lenne felkészülni, nagyon leegyszerűsítve.
Meg hogyha tudnánk, igen, meg hogyha ez mindez rendelkezésünkre állna, és lenne egy ellátó rendszer, ami fölkészült erre a problémára, akkor sokkal gazdaságosabban lenne működtethető, mint az ad hoc módon történő ellátás. Tehát Az, hogy szociális indokkal súlyos demenciával érintettek aktív kórházi ágyon fekszenek, ez nem egy gazdaságos ellátása a demenciával élőknek, de természetesen, akinek 24 órás felügyeletre van szükség, valahol biztosítani kell, ha nincsenek hozzátartozói, vagy ha vannak, de nem gondoskodnak róla. És ezt lehetne egyébként optimalizálni, hogy mindenki ott és olyan ellátást kapna, amilyen az állapotának megfelelően szükséges. Ez lenne a leggazdaságosabb megoldás.
Hogyan lehet egyébként felmérni azt, hogy mennyi demens vagy demenciával érintett beteg van hazánkban? Mert ugye ezt mondta a doktornő, hogy jó lenne számszerűsíteni, amennyire lehetséges. De hát azért valljuk be, nagyon sokan mondjuk egy bizonyos kor fölött, akár saját magukra is azt mondják, hogy feledékeny vagyok, ez a korral jár. A hozzátartozó is sokszor mondhatja azt, hogy most nem reggelizett a nagymama, nem, és akkor nem gondolkozott éppen úgy, ezért történt ez meg az. Ki tudja ezt kiszűrni? Hogyan lehet ezt kiszűrni?
Ugye a kérdésben kettő dolog van, amit külön kell választanunk. Az egyik ugye, ami a szűrésre vonatkozó, hogy ki szűri ki. A másik pedig, hogy ki tudná azt megmondani, hogy hányan vannak demenciával érintettek Magyarországon. Nyilván ez inkább egy ilyen, biostatisztikai adat lenne, és nyilván az ellátó rendszerben rendelkezésre álló és dokumentált adatokat kellene figyelembe venni, mert hogy ugye az egészségügy szolgáltat adatot azáltal, hogy szakrendelőben megfordulnak a betegek, meg kell nézni a betegforgalmat. Bizonyos stádiumokban vannak a folyamat lassítására alkalmas gyógyszeres terápiák, meg kellene nézni, hogy hányan kapják ezeket a gyógyszeres terápiákat. Ehhez hozzátartozik, ugye, hogy már tudjuk, hogy akik szociális intézményben élnek, ott hányan vannak érintettek, és valahogy egy általános következtetést lehetne arra vonatkozóan csinálni, hogy mondjuk ilyen referencia praxisokat megnézni, háziorvosi praxisokat ott megnézni a demenciával érintettek számát, és abból már releváns következtetést lehet levonni arra vonatkozóan, hogy hányan lehetnek területen érintettek. Szóval ez egy nagyon összetett munka, de nyilván nagyon sok ország megcsinálta, tehát nem lehetetlen ezt megcsinálni. Most a másik dolog, ami a szűrés kérdése, ez mindig egy nagyon komoly probléma, mert a mai napig vita ott, miután nincs például az Alzheimer-kornak gyógyszere, de ugyanígy a frontotemporális demenciáknak, a Parkinson-korhoz társult demenciáknak nincsenek megfelelő terápiás eszközei, és nem tudjuk gyógyítani. Mindig kérdés a szűrés, hogy szűrünk-e olyan betegségre, vagy betegségekre, aminek nincsen gyógymódja. Jó-e a betegnek, ha tudja, vagy nem jó? Jelen esetben ugye megoszlik ezzel kapcsolatban a szakma hozzáállása és a társadalom hozzáállása. A társadalom azt mondja, hogy jó lenne tudni, mert akkor fel tudnék rá készülni, még akkor is, hogyha az rossz.
Arról nem beszélve, bocsánat, hogy a családnak is jó lenne ezt tudni, nem? Hogy mennyire kell odafigyelni ahhoz, arra a hozzátartozóra?
Igen, nyilván azért ez megfelelő tanultság, intelligencia kérdése, hogy tényleg ki akar felkészülni, mire akar felkészülni, és hogyan akar felkészülni. Ez biztos, hogy egy társadalmi kérdés, és biztos, hogy nagyon sokat kellene edukálni a társadalmat arra, hogy megértsék, hogy jelen esetben annak ellenére, hogy nincsen terápia, miért van jelentősége tudni azt, hogy van demencia, és milyen betegség okozza ezt a demenciát. Ugye a szűrés vonatkozásában ugye azt mondja a szakmai irányelv, ami jelen pillanatban nem érvényes, mert 2025 májusában az érvényességét veszített, és még nem újult meg az egészségügyi szakma részéről, tehát jelenleg nincs érvényes szakmai irányelv sem a betegek ellátására, ami megint egy nehéz probléma, de ez a szakmai irányelv még azt mondja, hogy populáció szinten, tehát össztársadalmi szinten nem szűrünk demenciára. Tehát például egy városi rendezvényre nem ültetek ki embereket, csak azért, hogy aki arra jár és kíváncsi, a szűrjék le. Ennek számtalan oka van, egyrészt azért, mert a demencia szűrés orvos jelenlétében, vagy pszichológus jelenlétében történik, nem önkitöltő tesztről beszélgetünk, és ez egy orvosi vizsgálat keretében kell, hogy történjen, nem pedig a téren, a padon, ahol zenebona van, meg minden van. Tehát ez egy nagyon-nagyon hibás gyakorlat, hogy a demencia szűréseket így ki akarjuk vinni így ezekre a társadalmi rendezvényekre. Lehet egyébként, de akkor kell kérni olyan helyet, és kell vinni olyan szakembert, aki megfelelő információval látja el az odaérkezőket, mert a téves információnál rosszabb nincs. Tehát az, hogy valaki elvégez egy tesztet, ez önmagában nem jelent semmit, mert hogy sokkal összetettebb ez a probléma annál, mint sem, hogy egy pontszám alapján valakire azt mondjuk, hogy demens vagy nem demens. Ezért nagyon fontos, hogyha ilyet észlel valaki magán, vagy a hozzátartozó észleli édesanyján, édesapján, nagynénin, nagybácsin, a házi orvoshoz forduljon. A házi orvos, ha ő maga nem is végzi el a tesztet, de el tudja irányítani olyan szakrendelőre a betegeket, ahol már meg fog történni megfelelő körülmények között és megfelelő módon a demencia felmérése. Ugye, ami fontos még tudni, mindig szokták kérdezni, hogy elvihetik-e a tesztet a betegek, vagy akik mondjuk szűrésre jönnek, és mondjuk kíváncsiak a memóriájuk állapotára. Mindig szoktam mondani, és ez nagyon rosszul esik, hogy nem lehet elvinni, mai napig is, és most is azt mondom, hogy szintén egy hibás gyakorlat, hogy valaki kitölt például egy MMS-e tesztet, ami egy diagnosztikus teszt, és azt hazaviszi. Nagyon kevés diagnosztikus teszt létezik az egész világon, ami alapján objektivizálható valakinek a memória problémája. Tehát ez nem arra való, hogy én kitöltöm, majd otthon elmegyek, megtanulom és gyakorlom. Az, hogy gyakorlom és edzem az agyam, az egy nagyon jó dolog, de nem a teszttel kell, mert akkor mivel fogják a diagnózist felállítani az orvosok? Tehát ez megint egy fontos kérdéskör. Tehát a szűrés maga jellemzően kockázat alapján a magas kockázati csoportba tartozókra vonatkozik, és aki tüneteket észlel, akár a hozzátartozó, akár önmagán. Tehát ez az a kör, akinek biztosan orvoshoz kell mennie, és ne egy ilyen zajló városi rendezvényen, ilyen zenebona közepette menjen el és mondja el a problémáját.
Ugye a Feledhetetlen Alapítványnak az egyik, mondhatjuk azt, hogy nagyon komoly küldetése a szűrőbusz, és pont az ilyen szűréseknek a megszervezése. Hogyan állnak ezzel? Mert ugye 2025-ben is én úgy emlékszem, hogy volt egy szűrőprogram, ahol több héten, több hónapon keresztül tulajdonképpen járták az országot, jó néhány helyen szűrtek is embereket. Mi a helyzet jelenleg ezzel?
Jelenleg is lesz szűrés, de most igazság szerint a szeptemberi részen van jobban teltházunk. Amit mi fontosnak tartunk és tartottunk, hogy nyilván ez egy nagyon tematizált és orvos által irányított szűrővizsgálati rend. Az a koncepciónk, hogy oda vigyük el ezt a szűrést, ahol adott esetben nincs minden nap házi orvosi rendelés, vagy egyáltalán nincsen házi orvosi rendelés, úgyhogy ezért az idén is, mint ahogy tavaly is, 6000 fő alatti településeknek írtunk ki pályázatot. Az idén tavaly még csak egyszer terveztük, ott az Alzheimer világhónap környékére, most már kétszer tervezzük. Éppen le is zárult a jelentkezési időszakunk, úgyhogy most fog a érkezett pályázatok elbírálás, és igaziból oda megyünk, ahol a leghátrányosabb egészségügyi szempontból egy település. Mindezt úgy csináljuk, hogy a helyiekkel abszolút összefogva, akár helyi szakembereket is bekapcsolva és tanítva a rendszerbe, ott kapunk helyet hozzá, megfelelő helységet, nyilván megvannak a kritériumai annak, hogy hogyan, miképpen szűrünk. Úgyhogy az idén tavasszal is megyünk három településre, miután nyilván ezt ugye az alapítvány szűkös, de Ámbártól fontos küldetésének tartja, de szűkös forrásokból gazdálkodunk. Ugyanígy el fogunk menni három településre az Alzheimer világhónapban, és még van összesen három már jelentkező település szeptemberben. Nyilván, aki az alapítványt szeretné támogatni, és mondjuk megrendel egy ilyen szűrő napot, akkor nyilván miután szükségünk van forrásra, oda megyünk, úgyhogy így van már három napunk. Mindez azért fontos szerintem, mert itt lehetőség van szakemberekkel találkozni, és lehetőség van minden egyes embernek megbeszélni a problémáját orvossal, vagy orvossal és pszichológussal is. Tehát ez egy abszolút megfelel, először csak memóriát mérünk, rizikót mérünk, és a magas rizikócsoportba tartozókat, illetve a memóriateszten kiemelt embereknek ajánljuk meg a demencia szűrést. De mindezt orvos végzi el, és az orvos utána beszélget el, hogy mi legyen a további teendő. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt valakiről kimondani azt, vagy valakinek meghallani azt, hogy azt mondja neki egy orvos, hogy ön enyhe demenciával él, azt gondolom, hogy ez egy sokkoló dolog. És tudni kell, hogy a szűrésen valószínűsítjük a problémát. Tehát a diagnózis felállítása az a szakrendelőben történik minden esetben. Tehát ha valaki elmegy egy vércukorszűrésre, és ott lesz mondjuk 15,6 a cukra, az annyit jelent, hogy ott akkor abban a pillanatban azon körülmények között a cukra ennyi volt. Ugyanezt kell tudni a szűrésen résztvevőknek, hogy ott akkor azon körülmények között, abban az izgalmi állapotban ennyi volt az eredménye. Tehát valószínűsítjük azt, hogy valakinek kognitív funkcióbeli csökkenése van, a szakorvos lesz az, aki tisztázni fogja, hogyha van, egyáltalán van-e, ha van, milyen mértékű, milyen betegség okozza azt, és milyen gyógymódot lehet rá találni, vagy nem is gyógymódot, nem ez a helyes, milyen kezelés lehet rá találni. És ez azért fontos, mert vannak visszafordítható demenciák, és vannak ugye nem visszafordítható demenciák, ezt el kell különíteni, de ez orvosi feladat, ezért el kell menni a rendelőbe. Először a jó esetben a házi orvoshoz, hogy beutalót kapjon a beteg, és utána pedig a szakorvoshoz. Tehát azért fontos nagyon hamar, ha valaki ilyet észre jelentkezni, mert el kell tudnunk választani azt a betegséget, ami a tüneteket okozza, és hogyha az szerencsénk van, és mondjuk kezelhető betegség, akkor a demencia tünetek is enyhülni, vagy egyáltalán meg fognak szűnni. Tehát itt ez a kulcskérdés, ezért mindenképpen, ha valaki ilyet észlel, győzze meg a hozzátartozóját, vagy ha magán észlel, keressen olyan házi orvost, vagy a saját házi orvosával konzultálni, hogy menjen, jusson el szakrendelőbe.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk. Nem engedlek közel magamhoz, mert még én is félek, és hidd el, én tényleg próbálok eléggé szeretni téged.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a demencia kapcsán dr. Melherné dr. Kázár Ágnessel, a Feledhetetlen Alapítvány elnökével.
Néhány gondolat erejéig azért mondjuk el azt, hogy kik tartoznak a rizikó csoportba, ha lehet így mondani. Egyáltalán mondjuk van egy olyan életkori határ, ami alatt mondjuk azért nem kell izgulni az embereknek, ha esetleg előfordul az, hogy ott hagyom a kulcsot, nem tudom, hogy kihúztam-e a vasalót, és a többi. Persze most csak viccelek.
Hát az alapvetően nem vicc, mert ugye vannak a fiatalkori demenciák, és egyre inkább látjuk azt, hogy egyre többen vannak, és az a fiatalkori demencia az kezdődik 40-42 éves korban, és az azt jelenti, hogy 45-47-50 éves korára súlyos demenciával fog élni valaki.
Ez egyre korábbi, ma már, nem?
Ma már nem egy, nem kettő ilyen beteg van az én praxisomban is. Tehát, hogy ez, mi korábban nem biztos, hogy meg tudtuk határozni, hogy mi a probléma, azért ma már meg tudjuk határozni. Itt ugye elsősorban az Alzheimer-kór az, aminek ma már jó diagnosztikája van. Sajnos ez még nem TB-finanszírozott formában érhető el, magárendelésen érhető el. Ez majd egy kihívást fog jelenteni, és azt gondolom, hogy egy egészségügyi összefogást szakorvosi szinten, alapellátási szinten, hogy ez igenis valamilyen formába kerüljön be a finanszírozott ellátásokba, mert nagyon nem mindegy, hogy valakiről mikor tudjuk meg, hogy Alzheimer-kóros-e vagy sem. Ugye azért fontos az Alzheimer-kort elkülöníteni, mert a demenciák kb. 70%-áért felelősnek gondoljuk az Alzheimer-kort. Azt azonban tudni kell, hogy a genetikailag öröklődők lesznek a fiatalkorban jelentkezők, és ez az összes Alzheimer-kór közül, vagy az összes demenciákat is mondhatom, körülbelül 1%-ot tesz ki. De valamiért azért azt látjuk, hogy a fiatal korban megjelenő demenciák, ha tudjuk az okát, ha nem, egyre gyakrabban megjelenő problémát jelentenek. Tehát még 10 évvel ezelőtt egy ilyen beteg volt mondjuk az én praxisomban, ma van 6-7. Tehát, hogy ez egy nagyon rövid idő alatt nagyon nagy esetszám növekedést jelent. Nyilván az életkor, az még egy fontos dolog, tehát, hogy miután az Alzheimer-kor a domináló háttérben álló betegség, a legnagyobb tapasztalatunk is az Alzheimer-korral van, ezért mindig arra vonatkoztatjuk ezeket a számokat, amiket mondunk. Ugye a rizikócsoport vonatkozásában azt mondjuk, hogy 60 év fölött társbetegségként cukorbetegség, magas vérnyomás betegség, túlsúly, krónikus légzőszervi betegség, az már magas rizikót jelent. Hogyha valakinek nincsenek ilyen betegségei, de 70 éves kora fölött sürgősségi betegellátásban megfordult, őt tesztelni kell.
És tesztelik is?
Bízom benne.
Mert ez megint egy újabb kérdés, hogy vajon...
Hát, ugye ez egy nagyon komoly feladat, és azt gondolom, hogy ezt legelőször úgy tűnik, hogy inkább a gyógyszergyártó cégek ismerték föl, hogy a házi orvosok tesztelési gyakorlata hát nem nevezhető megfelelőnek. Nyilván erre vonatkozóan történtek kutatások, de azt is gyógyszercégek támogatták, és nem olyan régen volt ez a három generációval az egészségért program, amiben beemelték 50 év fölött a demencia szűrést, és vizsgálták a háziorvosok szűrési gyakorlatát. Nagyon sok háziorvos vett részt ebben a programban, csak Miskolcról is 12 háziorvos volt benne ebbe a programba, és hát nem túl fényes eredmények születtek. Igaziból ha fel is ismerte a házi orvos a problémát, hogy van valamilyen gondolkodási funkció csökkenés, nem feltétlenül jutott el a beteg a szakorvosi rendelőbe. Vagy tévesen értékelte a házi orvos a tesztet. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan értékeljük a tesztet, és nem a teszt lesz csak a döntő, meg kell vizsgálni a házi orvosnak a beteget, ellenőrizni kell a társbetegségeket, hogy milyen a betegnek a vérnyomása, milyen a vércukra, milyen az alvása például. Tehát ez egy elég komplex betegvizsgálatot jelent, a társbetegségeknek a vizsgálat, és ehhez jönnek a tesztek, és ami a legfontosabb, megváltozott-e a beteg napi életvezetési képessége.
Tehát mondjuk elhanyagol valamit esetleg?
Vagy csinál-e szokatlan dolgokat, amit eddig soha nem csinált. Hogy mondjuk vasárnap megy el mondjuk a postára. Vagy éppen este indul el 8 óra után mondjuk a boltba a nyári időszakban, amikor még világos van, mert nyilván akkor fölcserélődött az este és a reggeli időszak. Vagy a rossz időpontban köszönti születésnapján a gyermekét. Tehát számtalan ilyen példát lehet mondani. Tehát minden, ami szokatlan, az gyanús kell, hogy legyen. Ha valaki családban él, vagy házastársi kapcsolatban él, nyilván ő látja, hogy, vagy tudja, hogy milyen volt 10 évvel ezelőtt, 15-20 évvel ezelőtt, és látja azt a folyamatot, ahogyan eljutott a beteg az éppen aktuális életkorába, és hogyha olyan dolgokat csinál, rendre elrontja az ételt a főzéssel, vagy rendre leéget valamit, vagy például férfiként valaki nagyon ügyesen barkácsolt, vagy simán villanykörtét cserélt, és látszik, hogy nem tudja, hogy hol keresse a villanykörtét, látszik, hogy nem tudja azt a fajta, nem is tudom milyen, házi munkát elvégezni, amit eddig meg tudott csinálni, és inkább ilyen tétova céltalanul csak pakolgat például a szerszámok között, a kerti szerszámok között, vagy feltűnően sokszor inkább a gazdanövényt kapálja ki, mint inkább a gazt. Tehát, hogy számtalan ilyen dolgot lehet mondani, ez mind-mind szokatlan. És ami szokatlan, az gyanús kell, hogy legyen.
A Feledhetetlen Alapítvány többek között a háziorvosokat is segíti az úgynevezett infobookkal, ami hát nem is olyan régen indult el, ha jól tudom, ennek a terjesztése, ennek a kiadása. Mit tudhatunk erről?
Igen, ez egy háromrészes ilyen füzetke, ami az első részében a felismerés segítő információkat tartalmaz. A második rész is elkészült, nyomdában van már. Ott az élet a demenciával arról fog szólni, hogy egy családtagnak mire kell felkészülnie a demencia kapcsán, és van egy harmadik része, az pedig már így a súlyos stádiumú gondozás segítő információkat tartalmazza. Lehetőséget kapott az alapítvány arra, hogy szintén támogatásból, de eljuttatni 30 ezer példányban kinyomtatták, és viszik orvoslátogatók a házi orvosi rendelőbe ezeket a füzeteket. Én bízom benne, hogy azért előbb-utóbb minden házi orvosi rendelőbe eljut, és ott meg lehet kérdezni, hogyha a hallgatók arra járnak, hogyha érdekli őket a téma, hogy van-e a házi orvosnál. Én reménykedem, hogy azért eljut lassan tényleg az országban mindenhova.
Ez esetleg az alapítvány honlapján is elérhető lesz, vagy elérhető?
Igen, elérhető az alapítvány honlapján is, szerintem már a második rész is, úgyhogy ez fontosnak találjuk. A másik, ami ilyen fontos dolog, és én nagyon büszke vagyok rá, van egy demencia térképünk. Ezen a demencia térképen szintén tájékozódhat akár érdeklődőként, akár érintettként, akár hozzátartozóként mindenki, ahol ezt a betegutat úgy megpróbáltuk leírni. És sok ilyen nagyon egyszerű és praktikus információt adunk rá, ami segíti a felismerést, segíti a tünetek közötti eligazodást, hogy ez vajon ez a tünet, ez valóban tünet, vagy nem tünet, vagy micsoda. Illetve nagyon szeretnék kitérni, és a demencia térképben is nagyon komolyan kitérünk arra, hogy tényleg az lesz a döntő. A demencia súlyossága szempontjából, hogy valaki hogyan tudja a saját életét irányítani ahhoz képest, ahogyan ezt korábban tette. Tehát nem a pontszám lesz az érdekes, mert a pontszámokat nagyon jól egy magas iskolázottságú, ám bátor már segítségre szoruló ember remekül ki fogja tölteni a tesztet, mert intelligenciából kitölti, pótolja azokat a hiányokat, ami éppen nem jut eszébe, vagy éppen már nem tudja, mert azok a gondolkodási funkciói csökkentek, de talál rá megoldást, hogy hogyan vágja ki magát ebben a helyzetben, ebben a szituációban, mert hozzászokott ehhez a helyzethez, és sokkal inkább vannak olyan alacsonyabban iskolázott emberek, akik rosszabbul teljesítenek ezeken a teszteken, viszont teljesen önellátóak. Őrájuk nem mondhatjuk azt, hogy demenciával élnek, azért, mert a pontszámuk nem jó. Ezért is fontos, hogy orvos csinálja a tesztet, mert hogy megvannak a minden tesztnek vannak korrekciós pontszámai. És például leggyakrabban alkalmazott MMS-e teszt, amit előszeretettel szoktak töltetni ilyen különböző rendezvényeken, mi például a szűrőnapon nem is ezt használjuk, mert ott nem csak az életkorral kell korrigálni a pontszámot, hanem az iskolában eltöltött évek számával. És ezek nagyon nem mindegyek, amikor demenciára akár szűrünk, akár vizsgálunk egy beteget.
Egy ilyen demencia vizsgálatnál mennyire figyelik azt meg, vagy mennyire kap meghatározó szerepet, hogy egyébként milyen szocializációs közegben él az adott ember. Mert hogy én ugye valahol ezt is olvastam, hogy azért nem mindegy, hogy akinek vannak mindennapi kapcsolatai másokkal, eljár társaságba, eljár közösségbe, netán van valami hobbija, amit még rendszeresen űz, annál egy picikét jobb a helyzet.
Így van, ez egy nagyon jó kérdés. Általánosságban egy orvosi vizsgálatnak ez nem része, de mi a szűrőnapon ezt vizsgáljuk, külön a rizikófelmérő kérdőívben. Egyedül él, városban él, faluban él, megyeszékhely, nem megyeszékhely, van-e állandó közösség, működik-e a településen, idős klub, jár-e oda vagy sem, tehát hogy ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok. És azért is fontos dolgok, mert ugye van egy olyan állapot, amit úgy hívunk, hogy pseudodemencia, ez a bizonyos áldemencia, ami alapvetően demencia tünet, de tudni kell, hogy a demencia tünetcsoport 100 betegség okozhatja. És az Alzheimer kór mellett nagyon gyakori tünet okozó betegség a depresszió. Ha valaki nagyon távol élnek a gyerekei, meghalt 2 évvel ezelőtt az élet párja, legyen férfi vagy nő, akár a fér, akár a feleség, egyedül maradt egy kis településen, ránehezedik a háztartás, a ház körüli dolgoknak a súlya, akkor nagyon hamar és érthető módon a gyász és az egyedüllét érzéséből be fog szűkülni az élettere, és ez a kilátástalanság, ez egyenes út a depresszió irányába, és a depresszió tünetei nem csak evészavar formájában jelentkezhetnek, hanem a gondolkodási funkció beszűkülése formájában, tehát demencia tünetek formájában is jelentkezhet. Az indítékszegénység, a kedvetlenség, ez mind-mind, és ugye még egy dolgot kell említenünk, az érzékszervi károsodást, ha valaki nem lát jól, nem hall jól, rosszul fog kommunikálni. Nem hallja valaki a kérdést, akkor nem akarja, hogy ezt észrevegyék, mert szégyeli, akkor fogadni egy választ, csak nem biztos, hogy a kérdésre fog válaszolni, és hogyha ezt például én följegyzem a teszt során, akkor sokkal rosszabb eredmény születhetett. Például mi érzékszervi szűrést is csinálunk, pont azért, mert hogyha azt tapasztaljuk, hogy valaki nem hall jól, akkor nem is visszük tovább a tesztet, mert első lépés, hogy menjen el audiológiára, vizsgálják meg, hogy valóban van-e halláscsökkenés, és hogyha van, és az eléri azt a szintet, akkor a hallókészülék használata, majd utána lehet demenciára szűrni. De addig nem, mert hamis eredményt fogunk kapni, és gyakorlatilag megint csak egy ilyen áldemencia problémát fogunk előállítani, és ez baj, mert valaki, ha nem hall, akár a súlyos demencia tüneteit is mutathatja.
A alapítvány, a Feledhetetlen Alapítvány, ugye, hát amellett, hogy ugye segíti a hozzátartozókat, betegeket, próbál segítséget nyújtani abban, hogy milyen irányban kell elindulni, és hát ugye szűréseket is szervez, ahogy beszélgettük, akkreditált továbbképzést is szervez. Erről mit tudhatunk? Ez kiknek szól, miről szól?
Ez egy teljesen új típusú kezdeményezés, azt látjuk mi az alapítványnál, hogy mindaddig, amíg az egészségügy és a szociális ellátás nem fog összefogni, addig nem tudunk minőségi ellátást biztosítani az érintetteknek, úgyhogy az idei évben, ugye az Alzheimer világnap a szeptember 21, az most vasárnapra esik, és szeptember 20-án lesz ez a Feledhetetlen Nap, és az idei évben először fog közös rendezvényt szervezni a szociális és az egészségügyi szektor. És ez a rendezvény lesz a Feledhetetlen Nap, akkreditálva szociális ellátásban dolgozóknak és egészségügyben dolgozóknak. Nyilván ez szerint fog összeállni a témakör, és a délután teljesen hagyományosan a hozzátartozóknak fog szólni. A szakembereink ott szoktak maradni, és gyakorlatilag szabadon lehet kérdezni, teljesen kerekasztal beszélgetés formájában, és ami különlegessége a programnak, hogy ugye ez most már ugyan a második, mert az első demencia barát Feledhetetlen Nap volt tavaly, és ez pedig a, hogy demencia barát a program. Tehát ha valaki demenciával élőt gondoz, és mondjuk nem tudja magára hagyni, akkor nyugodtan hozza el, mert a Petőfi Irodalmi Múzeum demencia barát tárlatvezetést tart a rendezvény ideje alatt, hogy részt tudjanak venni a hozzátartozók a programon.
Az alapítványnak abszolút szerves része a közösség, a közösségi oldalon egymás támogatása. Azt gondolom, hogy erről is fontos azért szót ejtenünk, hogy Itt mi a tapasztalat? Mennyien fordulnak ilyen formában önökhöz?
Hú, ugye a Demenciával Otthon csoport, amit az alapítvány működtet, ez egy nyilvános csoport így a Facebookon. Én nem hittem el, hogy így az online tér az ennyire nagy erővel bír. Én azt láttam, amikor elkezdtük ezt a csoportot szervezni, hogy rengeteg olyan probléma, főképpen egészségügyi probléma, amit a hozzátartozóknak az orvossal kellene megbeszélni, egymás között ezeken az online felületeken beszélik meg. És ez engem nagyon zavart, és ezért gondoltam, hogy legyen egy olyan csoport, ahol szükség szerint szakemberek tudnak támogatást adni az oda beérkező kérdésekre és posztokra. És elkezdődött ennek a csoportnak a szervezése, és ilyen, hát már most nem is tudom hányan vannak benne, de már nagyon sokan. Szerintem havi szinten ilyen 100 fővel gyarapodik a csoport létszáma, és most így egy kicsit a fejünkre nőtt már, tehát már nem tudunk minden posztra reagálni, meg minden bejegyzésre reagálni, és én most azt a feladatot vállaltam el, hogy ahogy nézem a bejegyzéseket, ami az egészségügyi bejegyzésre vonatkozik, hogy hetente kétszer ilyen videóban ilyen magyarázó tartalmakat próbálok, tehát egy ilyen online rendelőt próbálok hát így valahogy így csinálni, de nem értek hozzá, úgyhogy nyilván elég zavarban vagyok, amikor ezeket így felvesszük, és megpróbálom elmagyarázni az oda beérkező problémáknak az orvosi vonatkozású részeit, hogy minthogyha egy rendelőben lennék, vagy minthogyha ott lennék a beteg lakásán, és ezzel a problémával találkoznék, akkor mi az, amit kellene tenni, vagy milyen tanácsokat adnék. Na, kihívás ez nekem, meg ez a kamera, meg minden, ezért ez egy, tehát az, hogy valaki ilyen rövid videóban, ilyen reels videóban így jól tudjon szerepelni, az, hát, na mindegy, gyakorolom, mert azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy én szép vagyok-e, hanem az az információ, amit át tudok adni.
Mik a tervek itt az alapítványnál? Mert hogyha jól tudom, többek között várják a jelöléseket a Jobbágy Mária díjra.
Igen. Jobbágy Mária egy olyan családsegítős és szociális szakember volt, aki nagyon-nagyon sokat tett a demencia ügyért, és az alapítványban is nagyon aktívan dolgozott. Sajnos ugye egy súlyos betegségben elhunyt, és ezért az alapítvány úgy döntött, hogy egy olyan díjat alapít, ahová akár civileket, akár szakembereket lehet jelölni egy nagyon egyszerű jelölési folyamattal, akik a demenciával élőkért tesznek. És hogyha ez egy civil közösség, aki mondjuk bizonyítottan, például egy nyugdíjas közösség három demenciával érintett tagjának rendszeresen segítséget ad, vagy egy olyan szociális szakember, aki munkájával példát mutat, és olyan kiegészítő programokat szervez, ami a demenciával élők mindennapjait segíti, vagy olyan mentálhigiénész szakember, aki mondjuk így vagy edukációs szakember, aki így a megelőzésben aktívan részt vesz, és segíti a megelőzési folyamatban az érdeklődőket. Tehát bárki, aki a demencia akár megelőzése, akár már a betegek gyógyításával és ellátásával kapcsolatban példaértékű tevékenységet végez, őt lehet jelölni. Vannak már jelöltjeink, de én nagyon szeretném kinyitni az ollót, hogy ne csak az egyébként szakmában ismert nevekre érkezzen jelölés, hanem hogyha valaki tényleg tapasztalt valami jó példát, akár egy házi orvossal kapcsolatban, vagy akár egy házi segítségnyújtásban dolgozó szociális szakemberrel kapcsolatban, egy nagyon rövid leírást kérünk, bemutatást, egy nagyon rövid indoklást kérünk erre vonatkozóan, a weboldalon keresztül lehet jelölni, és hát nem akarok dicsekedni, de hogy azért ezzel jár pénzjutalom, tehát hogy, és nem is kis összegű. Nagyon igyekszünk a Jobbágy Mária, vagy ahogy ő szerette, hogyha hívtuk, a Mari hitét és aktivitását továbbvinni, és méltó emléket állítani annak a munkának, amit ő végzett a demenciával élőkért. Ezért is van, hogy ennek a díjnak adtunk egy ilyen nagyon különleges, és szerintem egy nagyon szép lesz maga a díj is, és hogy tényleg szeretnénk azt támogatni, aki ebben a munkában a mindennapokban részt vesz. Tehát nem ilyen nagy vezetőket szeretnénk, hanem mindennapi embereket, akik sokat tesznek azért, hogy a demenciával élőknek jobb legyen.
Milyen egyéb tervek vannak még?
Számtalan. Ötletekkel tele vagyunk. Ami már konkrétum, az egyik, hogy május 9-én Miskolcon a Rotary Klub Miskolc szervezésében egy jótékonysági pingpong verseny lesz, és a klubnak a vezetői úgy döntöttek, hogy a feledhetetlen alapítvány munkáját fogják támogatni a bevételükkel, úgyhogy minden pingpongozni vágyó fiatalt, középkorút, akár prevenciós céllal, bárki segítőt nagyon nagy szeretettel várunk erre a rendezvényre. Tényleg pingpongozni kell, tehát tényleg egy pingpongverseny lesz, és bízunk benne, hogy a felajánlás segítségével egy demencia segélyvonalat fogunk tudni indítani, ami azért lenne fontos, mert hogy közvetlenül tudnánk segítséget adni, közvetlenül felhívható módon, és a demenciával élők gondozásának és mindennapjainak segítő minden szakágból lehetne orvostól, mentálhigiénész szakembertől, szociális szakembertől, családsegítőtől, jogásztól, tehát mindenféle szakembertől lehetne tanácsot kérni terveink szerint. Nyilván ez egy nagyon nagy vállalás, hogy egy ilyen országos segélyvonalat elindítsunk, és ehhez nagyon jó lenne akár önkéntesek, hogyha csatlakoznának, már szerveződik a csoport egyébként, tehát már az embereink szépen gyülekeznek, akik gyakorlatilag önkéntesként vagy pro bono tevékenységként részt tudnak venni. A weboldalon elérhető tulajdonképpen akár az önkéntesi jelentkezés, akár pedig a támogatásoknak a lehetősége.
Hát én bízom benne, hogy akár a pingpong versenyen minél többen vesznek részt, akár pedig az önökkel folyó munkában itt a következő hónapok szűrései során is. Dr. Melherné, dr. Kázár Ágnes háziorvosnak, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumi elnökének pedig köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én már a búcsúzom, Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
figyelni, és akkor nem látnám, hogy a világ a bőréből hogyan múlik ki.
Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lássa.